Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált, elrejtette újra. Aztán boldogan elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amire egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mielőtt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól. És ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta minden írást tudva, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat hoz elő. Ezek az evangélium igéi. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy egy gyönyörű kérés volt, amellyel az első Sámuel könyv szerint az ifjú Salamon király fölfohászkodott az Úrhoz. Csak hogy egy kicsit el tudjuk a történelembe helyezni ezt a mondatot, ami ott szerepelt a mai olvasmányban, és ami a mai olvasmánynak, azt gondolom, az első olvasmánynak a leglényegesebb mondata. Az első Sámuel könyvet királyok első könyvének is hívjuk. Valószínűleg a biblikusok nagyjából egybehangzó véleménye szerint Salamon királynak az egyik udvari írnoka írta. Salamon pedig Krisztus előtt 960-tól 920-ig volt Izraelnek a királya. Tehát azok a mondatok, amiket most hallottunk, mint egy 3000 éves mondatok, ma is elhangozhatnának. Az a kérés is, amit Salamon király intézett akkoriban az Úrhoz. Melyik volt ez a bölcs kérés, amire gondolok, és ami egy 3000 éves bölcs kérés immár? És amely mondat tisztelettel volt tele Salamon nagy feladatát illetően, hiszen a saját feladata vonatkozásában intézte az Úrhoz, a zsidók istenihez a kérdést, hogy tudniillik királyként majd sok emberért kell felelősséget viselnie, és helyes döntéseket kell hoznia. Ezért azt kéri az Istentől, azt kéri az Úrtól, zárójelbe jegyzem meg, a Biblia legrégebbi könyvét idézem, legrégebbi írását. Nem a Teremtés könyve, a Biblia legrégebbi könyve, hanem az első Sámuel könyve, a királyok első könyve, amivel kapcsolatban megint csak egyenteti a biblikusoknak az a véleménye, hogy az egyik leginkább történeti könyve, történeti hűségű könyve az Ószövetségnek. Tehát az a mondat, ez a 3000 éves mondat, amit egy induló, fiatal, uralkodó intéz az Istenhez, így szólt. Ezt hallottuk. Adj szolgádnak halló éber szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztal. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a te nagyszámú népedet. Még egyszer csak az első részét. Adj szolgádnak halló és éber szívet. Az Isten megkérdezi az új uralkodótól, Dávid után Izrael második királyát. Mit kérsz tőlem az uralkodásod elején? És akkor azt mondja egy uralkodó, egy király. Halló szívet adja, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, mert különben ki tudná kormányozni ezt a nagyszámú népet. Ez a kérés, kedves testvérek, halljuk meg, bizony a mi korunkban is sokszor elhangozhatna. Hiszen ma sincs kevesebb lobby a közéletben, mint akkoriban volt. És a politikusok hivatalosan legalábbis, hát valljuk meg, már nem is fohászkodnak a kormány feladataik dolgaiban az Isten segítségéért. Ez bizony még akár el is szomoríthatna bennünket, és okot adhat aggodalmakra is, legyen természetesen itt tisztelet a kivételnek. De úgy nagyjából, főleg a nyugati civilizációra vetítve a kérdést, valahol így van. Nem gondolom, hogy hivatalba lépésükkor ezt szokták kérni. Vagy hogy nagyon kevesen vannak közöttük, a mai uralkodók között, akik azt mondják, hogy adj nekem, Uram, ne hatalmat, ne sok pénzt, ne nagy tekintélyt, halló szívet, hogy meg tudjam különbözni a jót a rossztól. De hiszen ki tudná különben kormányozni ezt a nagyszámú népet? Ez a 3000 éves mondat. Ki őszinte magához tudja, hogy ma is nagyon aktuális. Salamon legalább tisztában volt még azzal, hogy a kormány rúdnál egy olyan hatható segítségre lesz majd szüksége. Nem csak a saját tehetségére. Tisztában volt azra, hogy egy olyan hatható segítségre lesz majd szüksége, ami fölvértezi őt arra, hogy ne a saját érdekei lebegjenek csak a szem előtt. Manapság viszont, kedves testvérek, amikor meglehetősen sok okunk van a félelemre, és annyi minden miatt szorong az ember, gondoljunk csak a háborúra, vagy a világtörténelemre, vagy a saját olykor kudarcokat is produkáló élettörténetünkre nyugodtan, akkor a második olvasmányból is hadd idézzek egy mondatot. Pál apostol újra és újra visszaadhatja tudnilik nekünk azt a hitet, ami nézetünk szerint nagyon lényeges, nevezetesen azzal a mondattal, amikor azt írta, hogy az Isten szeretőknek bármi is történik. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ezt a mondatot már a Szent Leckéből vettem, onnan emeltem ki. Mi van benne ebben a mondatban, kedves testvérek? Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez egy 2000 éves mondat. 1000 évvel már fiatalabb, mint az előbbi, amit idéztem. Az van ebben a mondatban, hogy alapvetően elég csak szeretni az Istent. Hogy lehessen arról egy bizonyságunk, hogy minden rendben lesz. Hogy akkor a gonosz már nem árthat nekünk. Már nem üthet olyan nagyot, mert az Isten valahol majd helyreállítja azt, ami elromlott. És kijavítja, és meggyógyítja, amit mi vagy mások tönkreteszünk, vagy tönkretettünk. Valószínűleg nem úgy, mint ahogy mi gondoljuk. Nagyon valószínű, hogy nagyon sokszor nem úgy állítja helyre, ahogy mi gondoljuk. Nekünk vannak elképzeléseink, hogy hogyan kellene, hogy menjen ez a világ, meg milyen módon kellene, hogy alakuljanak a dolgok. Az elrontott dolgok és az elrontott élettörténetek, meg az elrontott történelem, meg az elrontott politikák vannak okosak bőséggel, az Isten okossága fölülmúlja őket. Másképpen szoktunk mindig helyreállítani, az esetek többségében. De az Isten szeretőknek, és ez a mi hitünk, kedves testvérek, az Isten szeretőknek, minden a javukra válik. A mai evangélium, hogy a következő olvasmányra ugorjak, is arról szól, hogy rajtunk múlik, hogy észrevesszük-e, hogy földbe rejtett kincsről volt ott pedig szó, hogy néha micsoda kincs tárul elénk a szürke hétköznapjaink szántóföldjein is. És hogy az is rajtunk múlik, hogy az üdvösség kereséseink során fölismerjük-e azt a kincset, amit az Isten készített nekünk, és elrejtett nekünk, és oda tett sokszor az orrunk elé. észreveszük-e. A példabeszédben, Jézus példabeszédében azok, akikre ő a mennyek országáról szóló parabolában, hasonlatban utalt, azonnal felismerték a mérhetetlen értékét annak, amit találtak, a kincsnek az értékét. És mindent megtettek, hogy megszerezzék azt. És egyszer valóban megtaláljuk azt, testvérek, amit mindig is kerestünk, azt, ami valóban érték, ami valóban mélységet adhat az életünknek, ami valóban fölemelheti az életünket, ami valóban tartalmat és értelmet adhat az életünknek, akkor persze már igazából nem szabadna csak úgy félig meddig tenni a dolgunkat, ha tudjuk, hogy mi a dolgunk. Itt valójában arról van szó, a kincs, hogy azt kell eldönteni, hogy mire teszem föl az életemet. Van az igazi kincs. Azt hiszed, hogy már megvan, mondja ez a példabeszéd, ezt is sugallja. És közben dehogy. Keres és kutass mindig tovább. Mire teszed rá az életedet? Látod-e azt a kincset, ami már a holnapnak az értéke, és a holnap fölemelése lesz, és a te életednek a fölemelése lesz. Mire teszed az életedet? Kérdezi ez a példabeszéd, ez a jézusi parabola, hogy egy földbe rejtett kincset kell keressünk. A szeretetre teszed, a szolidaritásra teszed, a felebaráti szeretetre teszed, ahogy mondtuk, vagy a puszta, és ezért oly gyakran kíméletlen önérvényesítésre teszed az életedet. Mire teszünk fel az életünket? Csak ha teljesen az Isten országának szenteljük magunkat, és az Isten szeretete mellett tudunk dönteni, azt hiszem, csak akkor leszünk valóban szabadok. Ha bele tudunk abba feledkezni, akkor szabadok leszünk, hogy szeret minket az Isten. És történjük bármi, és akkor történhet bármi. És hogy mi is szeretjük őt, ő minket, mi őt, akkor történhet bármi. Itt szokott újra és újra eszembe jutni az a Viktor Frankl, aki a koncentrációs táborokban is, még a legnagyobb rabságban is képes volt arra gondolni, hogy elvehették ugyanaz emberi méltóságomat, az emberi életteremet, elvehették a pénzemet, a ruhámat is akár, megölhették még a szeretteimet is, megölték a rokonai testvéreit, szüleit is. Azt az örömömet, hogy rám ragyog az Istennek a napja, az Istennek a napja, hogy rám ragyog az Isten, és senki nem veti el tőlem azt, hogy örüljek ennek. Erre a gondolatot tette fel az egész életét aztán is. E körül írt egy egész alapított, egy egész pszichoterápiás iskolát, amit szert az egész világon most tanítanak. Van valami, amit nem vehetnek el tőlem. Az Isten szeretetét nem vehetik el tőlem. Hát ez az, amire azt mondom, hogy hit. Ez az, amire azt lehet mondani, hogy ez az emberi szabadság. Nem tudnak tönkretenni. Mert van, aki szeret, és van, akit én szeretek. Ott volt Jézus hitének a legközepében ez a fajta hit. Ezt a kincset keresitek. Ezt a kincset keresi minden valamire való hívő ember, minden szentmisében. Emiatt csöndesedik el, amikor bejön a templomba. Mert tudja, hogy ez az a hely, ahol azt idézem megint az emlékeimbe, hogy szeretve vagyok. És én is azt szeretem. És azt akarom itt szeretni, aki engem annyira szeret. Akinek még az életemet is köszönhetem. És akihez képest minden és mindenki relatív. Érdemes lenne szabadnak maradni sok mindentől, kedves testvérek, azt gondolom, nekünk is az igazi kincs miatt. És érdemes lenne, azt gondolom, minden olyan kényszertől is, meg minden olyan nyomástól is, nem azt mondom, hogy könnyű, de mégis, minden olyan kényszertől, és minden olyan nyomástól is szabaddá válni, amelyek arra sarkalnak minket, hogy állandóan bizonygatunk, hogy mi érünk valamit. Az Isten szemében mi érünk valamit. És micsoda bizonyítási kényszerek mentén, meg versengések mentén élik sokszor az emberek az életüket, hogy megmutassák, hogy én érek valamit, és aztán megmérgezik ezzel a folyamatos bizonyítási kényszerrel, ezzel a deficites énképpel igazából a saját maguk életét is, meg a másoknak az életét is olykor még bele is rokkannak. Sokszor éppen ezekkel a bizonyítási kényszerekkel, hogy nem sokat érek, és akkor bebizonyítom, hogy én érek valamit. Ezzel nehezítjük meg nem nagyon sokszor a saját életünket is, meg a másokéit is. Az állandó bizonyítási kényszerekről beszélek, és kényszerességekre. Lehet jobb volna néha egyszerűen csak úgy élni az életet, és nem mindig bizonygatni, megmutatni, versenyezni. Jó vagyok, lehet, hogy a legjobb. Legerősebb, legokosabb, leghatalmasabb. Szeretve vagyok. Úgy is, így is, meg úgy is szeretve vagyok. Mi az akadálynak, hogy szabadok legyünk a saját magunk kényszereitől? Sokszor egy nehéz gyerekkor. Tudom, a dolgok olyan bonyolultak. És mégis. A cél mégiscsak az, hogy szabadok legyünk. Hogy hogyan lehetünk szabadok, a válasz az nem megmondható innen. Azt mindenkinek külön-külön kell megválaszolni a saját maga módján, mert nincs két egyforma élet. Mindegyünk más és más módon van lenyűgözve, más és más köti meg az emberek kezeit. De ez nem érvényteleníti azt, hogy a szabadság az egyik legnagyobb kincs. Az Isten szeretete miatt is érzett szabadság az egyik legnagyobb kincs. Isten adja nekünk is bölcs szívet ebben az értelemben a saját életünkhez. Már Salamon is ezt kérte, egy olyan szívet, amely tudja azt, ez az igazán bölcs szív, hogy végtelenül szeretik, hogy szeretve van. Egy olyan szívet, amely gondolatban, beszédben és cselekvésben egyaránt egyet akar szeretni, hogy az életünk a múlttal, a jelennel és a jövővel és annak minden részletével együtt is az Istennel együtt biztonságosnak mondható legyen. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.